Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a Magyar Mária Rádió Nemes Egyszerűséggel című műsorát hallgatják. Riedel Lórend vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégemet, Bőti Csanádot.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat.
A Bőti család az egyik, ha nem is a legrégebbi, de igen régi magyar család Magyarországon. Magukat egészen az 1600-as évekig tudják visszavezetni, és mint minden ilyen múlttal rendelkező családnak, a Bőti családnak is van több ága. Birtokaik voltak Heves megyében, a Jásságban. A felmenők között találunk országgyűlési képviselőket, ispánokat, jegyzőket és magas beosztású katonatiszteket.
Szeretnék akkor egy-két családtagot tényleg csak röviden, akik közvetlen felmenőim voltak. Bőti István szerzett nemességet, 1609. február 8-án kapta a címeres neves levelét, a harcokban és békeidőben a hazáért tett szolgálataiért. Egy századdal később élt szintén Bőti István, aki 1735-ben Pirófél lázadás levelésében harcolt, később Bécsben követ, 1745-ben a Jász redemció kieszközlésében működött közre. Bőti Lajos a Szabad Jászkun kerületek utolsó tábla bírája volt, mert 19. században élt. 20. században pedig nagyapámnak testvérbátyja volt Bőti István, aki híres szobrász, nemzetközi legismert és elismert szobrász, teoretikus, az aranysor megalkotója, alkotásait az európai avantgárd legjelentősebb absztrakt képviselőinek műveivel együtt említik. Őket emelném ki így a családtagok közül.
Mint látható, tényleg nagy múltú család, és számos igazi hazafit is adott a család az országnak. Tudsz valamilyen személyes történetet elmondani a 40-es és az 50-es évek megpróbáltatásairól? Hogy ezt a nagyszüleid, esetleg szüleid hogyan érték meg?
Igen, érték őket atrocitások. Ugye 40-es évek végén, 50-es évek elején a kommunista hatalomátvétel után ugye a családomnak a földbirtokaikat és a családi kúriát elvették, államosították. Aztán a családi kúriába az ávó, később a rendőrség költözött be. Nagyapám, amellett, hogy földbirtokos volt, előbb ügyvédként, később közjegyzőként dolgozott. Tehát mind a mellett, hogy mindenét elvették, aztán kizárták az ügyvédi kamarából, nem dolgozhatott végzettsége szerint. A szegény segédmunkásként dolgozhatott, csak jogász létére teljesen nincstelenül. Tehát tulajdonképpen derékbe törték az életét és a karrierjét. Hát ő tulajdonképpen egy köztiszteletben álló emberből, aki sokat tett a közösségért, amiben élt, egy üldözött ember lett pusztán a származása miatt. Aztán csak később a 60-as évek enyhülése után tudott elhelyezkedni a vállalati jogtanácsosi munkakörben. Aztán édesapám, ő fiatal ember volt az 50-es évek elején, a kommunista terror idején, de hát ő is úgy élte meg ezt a helyzetet, ami kialakult, hogy úgymond ez szavajárása volt, hogy összeomlásban élünk. Tehát ő tulajdonképpen az egész életét úgy élte, hogy ez egy összeomlás. Amit viszont nagyon fontosnak tartok, hogy erkölcsileg nem tudták őket megtörni. Tehát mindenüket elvették, de a lelki kincseiket nem tudták elvenni. Nekem ezként, én gyerekként nem éreztem át teljesen ezeket a családi történeteket, ezt a drámát. Tehát számomra ez tulajdonképpen egy történelmi táblat, de azért azt éreztem, hogy édesapám és nagyapám azért súlyos terheket cipelnek. És amit úgy lehetett érezni, hogy volt valami természetellenes abban a különbségben, ami a műveltségük és eleganciájuk, valamint a lehetetlenné tett egzisztenciájuk és a státuszuk között átongott.
Jól értettem akkor, hogy a 50-es években a nagypapádnak elvették a diplomáját. jogi karrierjét azt teljesen keresztbe törték, és aztán végül mégiscsak sikerült jogászként dolgozni a későbbiekben a 60-as évektől kezdődően. Hány testvére volt édesapádnak?
Hárman voltak testvérek.
Ebben a nehéz időszakban azért ugye a kereszténységnek a szemlélete az megmaradt a családban, tehát nagy családban éltek a legnagyobb megpróbáltatások során is. Édesapádnak sikerült lediplomáznia, vagy ezt el lehetett?
Igen, édesapám először papnak készült, úgyhogy a központi szemináriumban tanult 5 évig, és aztán az utolsó pillanatban felszentelés előtt végül is mégsem lett pap. És aztán később nagy nehézség, meg többszöri próbálkozás során sikerült aztán felvételt nyernie az ELTE-re, és francia és latin szakon végzett végül, meg később doktorát is francia történelemből.
Igen, a tehetség az nem múlik el, meg a lelki kincsek, azokat nem lehet megfosztani. Nekem volt olyan szerencsém, hogy édesapádat ismertem, és ha jól tudom, ő nagyon sok nyelven is beszélt és fordított, és nagyon nehéz körülmények között sikerült a nyelveket elsajátítani. Hány nyelven is beszélt?
3 nyelv, angol, németül és franciául, felsőfokon, illetve hát latinul is, kétjönő latin műveltsége volt. És mindig nagyon, nagyon fölnéztem rá, nagyon tiszteltem a tudása miatt.
Beszéltünk a családot ért atrocitásokról, és hogy gyakorlatilag el lehetetlenítették őket, hát nem csak gazdaságilag, hanem erkölcsileg is. A 90-es években lett valamilyen módon kárpótolva a család mindezért?
Hát nem igazán, ugye volt a 90-es évek elején volt a kárpótlási törvény, de ez 5 millió forintban maximalizálta a kárpótlási értéket. Tehát a régen vagyonosabb családoknak ez a tulajdonképpen a megalázása volt, ez a kárpótlási törvény. Aztán mivel nem természetben történt a kárpótlás, hanem ezekkel a kárpótlási jegyekkel is csak az ügyesebbek meg a gazdasági érzékkel megáldottak tudtak valamit kezdeni. Édesapám inkább egy tudós ember volt, ő ezt nem tudta ezt a korlátozott lehetőséget kihasználni. Van egyébként néhány olyan család, akit ismerek, akinek valamelyest sikerült esetleg valami kis földekre licitálni ebből a kárpótlási jegyekből, de hát ez a régen tehetős családoknál, hát tulajdonképpen én nem ismerek olyat, és nem nagyon van olyan tudtommal, aki a régi birtokait vissza tudta volna szerezni, csupán töredékét.
Mindez kapcsolat kérdése is volt, meg hát nyilván, hogyha az ember Budapesten nő föl, és elszakítják a földtől, és a hitét is elveszik abban, hogy bármikor is őt kárpotolják, akkor másképp is áll ehhez a kérdéshez hozzá. Én is emlékszem, hogy a szüleimmel is hasonló történet ment végbe a 90-es években. Tehát akkor azt a gazdasági összességet valamilyen módon azért sikerült visszaállítani önerőből, vagy bármilyen módon?
Gazdasági értelemben azért nem mondanám, hogy sikerült volna a veszteséget visszaállítani. Tehát tulajdonképpen több száz évet egy fél generáció ideje alatt elég kis eséllyel lehet visszahozni. De én személy szerint egyáltalán nem panaszkodom emiatt. Tehát tisztességes körülmények között nevelem 3 gyerekemet, és amúgy is a legfontosabbnak a lelki örökséget tartom. Azt gondolom, hogy a történelmi családoknak túl kell tennie magukat a sebek nyalogatásán. Tehát az én hozzáállásom az az, hogy építkezni kell, meríteni az elődeink életéből, és a generációkba kell gondolkodni, és a jövőben. A erkölcsi jóvátétel az meg, hát az tudjuk ugye, hogy nem történt, a felelősségre vonása elmaradt, de én valahogy egy természetes erkölcsi győzelemnek értékelem tulajdonképpen azt a tényt, hogy a családom a hitét, a becsületét és a tartását megőrizte, és azt nem tudták elvenni.
Hol dolgozol?
Hát a saját cégemet, vállalkozásomat vezetem. A Lipóti Pékségnek vagyok franchise partnere. Budapesten, a belvárosban működtetek üzleteket. Üzleteimben 45 embernek adok munkát. Tulajdonképpen a saját vállalkozás az lehetővé teszi számomra viszonylagos rugalmas időbeosztást, amit én arra használok, hogy igyekszem a gyerekeimmel minél több időt tölteni. Aztán a másik előnyének azt érzem a saját vállalkozást, hogy tulajdonképpen megtanította a felelősségvállalásra és a felelős gazdálkodásra, tehát megtapasztaltam azt, hogy az ember picit valamit nem jól csinál, akkor azért az nagyon megbosszulja magát, viszont hogyha az ember odafigyel és keményen dolgozik és küzd céltudatosan, akkor viszont szép eredményeket lehet elérni.
Három gyerek mellett egy vállalkozást úgy irányítani, hogy közben 45 embernek az kenyeret, azért az mindenképpen elismerésre méltó. Említetted, hogy előre tekintesz, és a régmúltnak a problémáival nem kár foglalkozni. Ennek ellenére a saját életedben megjelenik valamilyen módon, hogy nemesi származású vagy, és hogy honnan jöttél?
Hát tulajdonképpen ennek vannak belső és külső megjelenési formái. Hát a belső tulajdonképpen az, ami a számomra legfontosabb, a hit, az őseim hite, amit szintén örököltem, illetve az erkölcsi tartás. A külső megjelenési formája az örökségnek, külső megjelenési formának nevezném én a kulturális és a tárgyi részét az örökségnek, például örökölt bútorokat, festményeket. Ezek sokszor művészi kulturális értéket is képviselnek, tehát fantasztikus és felemelő érzés például olyan asztalon írni, dolgozni, ami az ükapámé volt, vagy a nappaliban az őseim portréja között üldögélni.
Hogyan éled meg a mindennapokban ezt az erkölcs és szellemi örökséget, amit a szüleitől, nagyszüleitől kaptál örökségül?
Hát a fő szellemi örökségem, ahogy mondtam, az a hit, és hát igyekszem e szerint élni, és a gyermekeimet is így nevelni. És hát ahogy Jézus tanított, ugye János evangéliumában van, hogy arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretitek egymást. Tehát igyekszem az életemet a magánéletbe is, meg a munkám során is így élni. Szintén a munkámban igyekszem ezt úgy végezni, hogy ne az anyagi érdek határozza meg például a cégem működését, hanem a keresztény erkölcs. És valahol egy ilyen missziónak is érzem, hogy bebizonyítsam, hogy lehet tisztességesen is vállalkozni, hogy úgy, hogy közben a lelkem ne lássa kárát.
Miután bemutatkozol, tekintenek másképp rád, hiszen utcanév is van a családról elnevezve, a család valamelyik képviselőjéről. Beugrik az embereknek általában, hogy összekötik a bőti nevet valamivel?
Igen. Néha előfordul, hogy a nevemből sejtik így a származásomat, és van, hogy rá is kérdeznek. De én azt gondolom, hogy ez manapság már inkább csak érdekesség számba megy. De mindemellett engem még azért ez még így is zavarba szokott hozni ehhez, hogyha rákérdeznek, mert nagyon fontosnak tartom, hogy ne név vagy külsőségek alapján ítéljenek meg, hanem belső értékek alapján. Hát hiszen nem a származás alapján jó ember valaki, tehát az emberi értékeknek semmi közük nincs a származáshoz. Mindenki hoz valamit otthonról, és mindenkinek egyéni döntése azt, hogy mit visz tovább abból, amit hozott, vagy hogy ez mit jelent neki. Én ezt nyilván úgy élem meg, hogy van egy mérce, aminek meg kell felelnem, és ami kötelez, de hát ez tulajdonképpen a saját döntésem, és nyilván én azt szeretném, hogyha ez alapján ítélnének meg.
Hát, ahogy mondani, szokás a név kötelez, és nem is olyan rég hallottam valakitől, hogy ha valaki egy nevesebb történelmi családnak a leszármazottja, akkor amikor megszólal, amikor megnyilvánul, megmond valamit és kijelent valamit, akkor nem csak saját nevében, hanem a fölmenői nevében is nyilatkozik, és óhatatlanul összeköti a nagy közönség az ő nevét azokkal a nevekkel, és azokkal a volt ősökkel, akik a névnek a hírét megalapozták. Mit teszel azért, hogy a családod szellemi öröksége fennmaradjon?
Hát ugye először is a gyermekeimnek szeretném továbbadni, amit a szüleimtől kaptam, és azt a szellemiséget továbbadni nekik, és ebben a szellemben nevelni őket. Másodszorban igyekszem is ápolom a családi és a baráti kapcsolatokat, mert a közösségek nagyon fontosak a hagyományok továbbvitelében. Tehát nem véletlen kommunisták a közösségeket próbálták szétverni, hiszen ez alkotja a társadalom szövetét. Tehát ezek nem csak egyéni, meg családi, hanem közösségi hagyományok és értékek, amiket úgy érzem, hogy meg kell őrizni. Tehát ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy családi, baráti és társadalmi kapcsolatokat ápoljuk, hiszen nagyon nehéz magányos hősként megfelelni. Így van.
Úgy tudom, hogy nagyon sok testvéred is van. Szám szerint hány testvéred van?
6-7 vagyunk összesen testvérek.
Említettük itt korábban, hogy szüleid nagyon nehéz körülmények között éltek, de ha jól tudom, akkor minden testvéred méltó a névhez.
Mindannyian boldogulunk az életbe, és hát mondjuk, hogy virágzik a család a szüleimnek, 26 unokájuk van. Ebből
ugye... Szűk családi összejövetel, igen, akkor eléggé,
igen,
nem szűk.
Ebből három ugye az enyém. És hát óriási erőt és erőforrást jelent a család és a nagy család. Tehát nekem nagyon nagy öröm azt látni, amikor az én gyerekeim a unokatestvéreikkel játszanak, barátkoznak, jóba vannak, együtt nőnek föl, együtt nyaralunk, és hát általában körülbelül így havonta jön össze így a család, és akkor ünnepeljük a születésnapokat, névnapokat, megköszöntjük, megajándékozzuk az ünnepelteket, és hát tulajdonképpen a gyerekekről szólnak ezek, a következő generációról szólnak már ezek az események.
Ennyi gyerek mellett meg sem merem kérdezni, hogy egy átlagos ünnep az hogy telik nálatok?
Hát olyan olaszosan.
Ahány gyerek, annyi feleszted adgál. Szeretném megköszönni kedves hallgatóinknak, hogy a mai műsorunkban is velünk tartottak, és köszönöm szépen Bőti Csanárnak, hogy elfogadta a meghívásomat.
Én köszönöm.
Legközelebb 2 hét múlva a csütörtökön, 8:30-kor találkozunk újabb vendégemmel. A viszontalásra, dicsértessék a Jézus Krisztust.
Dicsértessék.